Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük ekénekes könyvünk 344-es számú énekét. 344-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön az ekénekes könyv 103-as énekét énekeljük, liturgia énekként 103-as éneket énekeljük tehát. Ítélj meg Istenem, és ments meg engem, mert Te vagy oltalmazó Istenem. Küld el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek be szent hajlékodba, hogy magasztaljalak téged, Istenem. Amen. Jézus Krisztus az engesztelés a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneért is. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiunkkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűnöket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor szeretetlen voltam fele barátaimhoz, pedig tudom, hogy megváltóm önmagát adta értem. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam megváltóm áldozata, nevelj igazi szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Semmi volt.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt. Imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, kérünk add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéseért elnyerjük bűneink bocsánatát, és új életben járunk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltára ülti felolvasásul rendelt, azt az igét, amelyet megírva János evangéliumában találjuk annak 8. fejezetében, a 46. verstől az 59. a következőképpen. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom a 8. fejezet 46. versétől. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem Istentől valók vagytok. Azután így szóltak hozzá a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy az ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. Pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék, de én ismerem őt és megtartom az ő igéjét. Ábrahám a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat, meg is látta és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki, 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, messziről jött emberek vannak most közöttünk. Mitja és Judit hazajött egy rövid időre az ösztöndíjukról. Szeretnének néhány szót mondani arról, hogy mit éltek át ezen időszak alatt. És a múlt héten voltak férfiak is csendes héten, hogyha a férfiak közül szeretne valaki bizonyságot tenni arról, hogy mi történt. Közben jöttek. mi történt velük az elmúlt héten, akkor szeretettel fogadjuk, meghallgatjuk az ő bizonyságtételeiket is.
Erős várom Istenünk, szép napot kívánok mindenkinek. Amikor idefelé jöttem most ezen a rövid szakaszon, mert azt hittem, hogy el fogok tudni magyarul beszélni, de nem felejtettem el. Most vagyunk szeptember óta Lipcsében, ahogyan tudjátok, kedves testvérek. Hát izgulunk ott a teológián, hogy kicsit tanuljunk a nyelvet, pláne nagyon teszünk a hangsúlyt. De nagyon érdekes, most volt egyébként egy praktikumunk. Egy hónapot voltunk külön-külön, ez szomorúság volt, de túléltünk. Egy praktikumon voltunk, hogy közelebbről megismerjünk ezt a úgynevezett Volkskirche, ezt a népegyházat, hogy ők hogy élnek, hogy működnek. Hát kicsit mást. Rövid ez az Isten tisztelet, hogy ezt tudnék ezt egy hónapot beszámolni, hogy mi történt. De egy olyan érdekes dolgot itt ember észreveszi, hogy Németországban már nem csak az Isten tiszteletre teszik az hangsúlyt. Hát nekik már nem az a lényeg, hogy csak Isten tiszteletre jönnek vasárnap, hanem így hétköznapok is vannak programok, és erők azt hiszik, hogy mivel megyek én egy férfi körre, vagy egy bibliaórára, hogy ezzel én befejeztem, és már nem kell mennem vasárnap Isten tisztelet. Ez egy kicsit szomorú volt látni, de jól van, mondtunk, hát így értitek, mi meg úgy. Én ennyit szeretem volna mondani, majd Judit többet, így kicsit össze jobban fog beszélni.
Nem felejtettünk el amúgy magyarul, meg mit jösen. Hétköznapokban magyarul beszélünk. Mit mondjak még el? Egyébként Berlinben szolgálunk a magyar gyülekezetbe, havonta egyszer utazunk mindig Berlinbe, a fővárosba, és ott tartunk Isten tiszteletet az ott élő magyaroknak, ott a protestánsoknak együtt van, tehát reformátusoknak is. Úgyhogy szoktunk találkozni ott magyarokkal. Egyébként Lipcsében is gyülekezetben vagyunk, úgyhogy ott is szoktunk gyerekórát tartani, mitja nagy gyerekórás. Én meg ifjúsági Isten tiszteletekre szoktam járni, most majd tartunk is az országainkról előadást, úgyhogy jól vagyunk néha, amikor nincsen szolgálat, akkor online bekapcsoltunk nyílteleket meghallgatni. Úgyhogy tényleg érdekes megtapasztalni, hogy mennyire más és sokkal idegenebb a népegyház, mint ez a kis diaszpóra egyház, amiben mi élünk. Sokkal ridegebb számomra, nem olyan családias. Vannak családiasabb gyülekezetek, de azért nem ez a jellemző. Az ifjúság sem olyan aktív, mint arányaiban Magyarországon. Szóval ez a jövő kérdése, hogy meddig fog tartani a népegyház. Vagy meddig tud működni, úgyhogy nem olyan sok tagot számlál. Csak hogy egy durva statisztikát mondjak, szenteste voltunk az én gyülekezetemben, ami a Péterskirche, az egyik legnagyobb Lipcsében, ott 6000 ember volt szenteste, de egy normál vasárnapon pedig 30. Szóval arányaiban azért, hát itt is többen vannak szenteste, de arányaiban nem ennyire durva a különbség, mint ott. De élvezzük Németországot, már nem sokára jövünk haza, nem Szlovéniába haza, úgyhogy ott fogunk tovább folytatni a szolgálatot, de nagyon örülünk, hogy találkozhatunk most egy kis időre itt mindenkivel. És áldott húsvétot előre is.
Köszönjük szépen, áldott húsvétot.
Köszönjük. Férfiak közül valaki? Attila, István. Gyertek nyugodtan, mind a ketten aztán. Szépen sorra.
Persze.
De. Együtt voltad.
Igen. Erős várom Istenünk.
Erős várom Istenünk.
Hát én a magam nevében akartam csak szólni, de István is itt van, tehát ő is majd elmondja, hogy komoly terhekkel mentem én Biatorbágyra. A munkám során felhalmozódott sok-sok nyüggel és bajjal, ezek közül is kiemelkedett az, hogy ítélkezővé váltam. És ezt szerettem volna ott letenni, nem idéglenesen, véglegesen, vagy ezt is. És az ige, amit kaptam rögtön az első napon, az így szólt, hogy ne ítélkezz, hogy ne ítéltes, tehát ez teljesen nekem szólott. és a szobatársak, az ott lévő férfi testvérek magatartásából is megerősítést nyertem, hogy nem szabad magam semmiféle tekintetben mások fölé helyezni, és a magatartásommal sem biztos, hogy nem segítem se a családtagom, a családtagjaimnak a hitbe való járását, azokét, meg főleg nem, akik még nincsenek hitben. Tehát ez volt nekem a Piatorbágyi hétnek a nagy áldása.
Köszönöm. Én is köszöntöm a testvéreket. Nekem elég érdekes volt erre a férfi hétre való eljutásom, mert én igazából Pilisevárra szerettem volna elmenni. De az Úr különleges okán ez úgy tervezte, hogy nekem erre a hétre van szükségem, és úgy alakította a mindennapjaimat, de viszont nem bántam meg, hogy ide mentem el, mert nekem is az igém az volt, hogy tisztítsátok meg a szíveteket, hogy Isten alkalmassá tegyen a szolgálatra. És én igazából nekem erre van szükségem, hogy teljesen meg tudjak tisztulni, és lehetőségek szerint minél többet tudjak szolgálni. És nekem is nagy könnyebbség volt ott egy beszélgetés terén az egyik lelkésszel ezeket a kérdéseket megbeszélni és letenni azokat a dolgokat, amik ahhoz szükségesek, hogy megtisztuljak. És ez úgy érzem, hogy sikerült, és várom a feladatokat, amit Isten rám bíz. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Sok áldás nektek az új indulásban, az új viselkedésben.
És hát aztán majdnem két hetet töltöttek ott a kedves testvérek, mert hogy a hó elzárta az utat, de nem estek kétségbe, aztán megtalálták az a vezető utat, és örülnek, hogy itthon vagytok. Mi is aggodalomra gondoltunk ott a pénteken reggel, hogy vajon mi lesz a Biatorbágyi atyafisággal. De reménységünk az volt, hogy az Úr hazahoz benneteket, és ez meg is történt. Sok áldást kívánunk még egyszer gyülekezetünkre is, hasson ki az, amit ti ott megélhettetek. Főénekként a 125-ös számú éneket énekeljük. Ekénekeskönyv 125-ös énekével készülünk az ige hirdetésre.
Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet azt a Isten tiszteleti alapigét, amit erre a mai vasárnapra kirendeltek, és megírva találunk Mózes első könyvében, 18. fejezetben, a 20. verstől a következőképpen. Azért ezt mondta az Úr: mivel már igen sok jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és vétjük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám fölhatolt jajkiáltás szerint cselekedtek-e, vagy sem, tudni akarom. Amikor a férfiak megfordultak, és elindultak Sodoma felé, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte: vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember abban a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsátasz meg annak a helynek azért az 50 igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyet tégy, hogy megölt az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne el igaz ítéletet? Az Úr így felelt: ha találok Sodoma városában 50 igazat, megkegyelmezek értük az egész helynek. Ábrahám újból megszólalt: tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, bár én csak por és hamu vagyok. De ha az 50 igaznak 5 híja lesz, elpusztítod-e az 5 miatt az egész várost? Ő ezt felelte: nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Ismét szólt hozzá, és ezt kérdezte: hát, ha 40 található ott? Az Úr így felelt: nem teszem meg a 40-ért. Ne induljon föl az én uram, hogy beszélek, szólt Ábrahám, de hát, ha csak 30 található ott? Ő így felelt: nem teszem meg, ha találok ott 30-at. Ábrahám ezt mondta: tudom, merész dolog, hogy szólok az én uramnak, hát, ha 20 található ott? Ő így felelt: nem pusztítom el a 20-ért. Ábrahám ezt mondta: ne induljon föl az én uram, hogy még egyszer szólok, de hát, ha csak 10 található ott? Ő így felelt: nem pusztítom el a 10-ért. Amint az Úr bevégezte a beszélgetést Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Ámen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, azzal kezdeném, hogy jelzem a hallgatóság felé, a testvérek felé, hogy az ige hirdetésben a személyes üzenet miatt tegező formában fogok beszélni. Remélem, nem sértek meg ezzel senkit, de úgy gondolom, hogy az Úr Jézusban úgyis testvérek vagyunk, és ezért ebben a formában fogok beszélni. Már több mint másfél éve vagyunk itt ebben a közösségben feleségemmel együtt, és az Úr most egy olyan szolgálatra hívott, hogy az ő igéjét hirdessem ennek a közösségnek. Hát megnéztem ennek a mai vasárnapnak a címét vagy nevét, hát ítélj meg. Ilyen könnyű témát bízott rám az Úr, hogy ezzel a könnyű témával jöjjek a gyülekezet elé. Persze azt mondanom kell, hogy ilyenkor először ugye engem ítél meg az Isten igéje. Amikor elolvastam ezt az igét, az volt az első gondolatom, hogy hát talán keresni kéne valami mást, Misi bácsi biztos megengedné, hogy akkor valami könnyebb igével, vagy valami más igével jöjjek ide. De aztán az Úr megmutatta azt, hogy nem, ez az ige, amit testvérekkel, amit nekem is meg kellett értenem, és a testvéreknek át kell adnom. Hadd osszak meg egy rövid bizonyságtételt a gyülekezettel. A sátán mindent bevetett azért, hogy ne legyen egyszerű erre az ige hirdetésre való készülésem és ennek az igének a megértése és annak a továbbadása. Amikor csütörtökön készültem és olvasgattam az igéket, készültem az ige hirdetésre, egyszer csak megcsörent a telefonom, és a feleségem hívott, hogy karambolozott itt a Tokaji úton egy motorossal. Hát egy picit megijedtem, és persze félbe kellett hagynom az egész készülést, de hát azért azt el kell mondanom, hogy hála Istennek kisebb anyagi kárral megúsztuk, nem lett sem személyi sérülés, de hát nyilván azért maga a trauma, ez a sok helyzet azért nem volt egyszerű. Az Úr még annyit elrendezett, hogy ebben a helyzetben is egy rövid igével bíztatott minket, ez volt az ige: mindenért hálát adjatok. Jó volt megtapasztalni, hogy ebben a helyzetben is hálát lehet tényleg azért adni, hogy az Isten megóvta a motoros életét, megóvta a feleségem életét, és viszonylag kisebb anyagi kárral kijöhettünk ebből a helyzetből. Aztán, amikor ezen már úgy lelkileg túltettük volna magunkat, következett az ítéletidő, amivel azt hiszem, hogy sokan találkoztatok, vagy találkoztunk itt a testvérek közül is, hogy hát egyszerűen ez a nagy havazás, ez a nagy szél azt eredményezte, hogy sok helyen elment az áram. Tudom azt, hogy sok helyen még akár a víz is, ugye sok helyen áramról megy a fűtés, tehát ezért egy elég komoly krízis helyzetbe kerültek sokan, mi is így voltunk ezzel, és hát egy kicsit megéreztük azt, hogy milyen az, amikor azok a dolgok, amik olyan hétköznapiak, amik olyan megszokottak az életünkbe, egyszer csak az egyik pillanatról a másikra ugye eltűnnek. És egy picit olyan nosztalgikus volt a helyzet, így én is elgondolkodtam, hogy hát áram nélkül az emberek annó hogyan élhették az életüket. De miután ezt így feldolgoztuk ezt a helyzetet, és úgy túltettük magunkat azon, hogy most nincs áram, mert először még reménykedtük, hogy hamar vissza fog jönni. De amikor már úgy tudatosult bennünk, hogy ez nem fog megtörténni, akkor érdekes módon úgy lelassult az életünk. Egy picit úgy megnyugodtunk, hogy nem hajtott semmi, hát gondoltuk, most úgyis ilyen helyzet van, akkor most egy kicsit nyugisabban lehetünk. Közben a várt vendégünk nem tudott eljönni, mert a vasúti közlekedés nem volt megfelelő, úgyhogy így is felszabadult egy kis időnk. És jó volt ebben az időben, ebben a felszabadult ajándékidőben úgy csendben lenni otthon, kicsit beszélgetni, és aztán, mivel ilyen sok időnk akadt, így elkezdtünk imádkozni. És olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy azt a felszabadult időt az Isten előtt lehet tölteni, és az Istenre lehet ebben is figyelni. Tehát az Úr még ezt az ítélet időt is áldásra tudta formálni a mi életünkre nézve. Mondanom se kell, sok új dolgot megtanultam ez alatt a másfél nap alatt. Aztán, amikor már ez is úgy tűnt, hogy rendeződik az időjárás miatt, és egy picit azért, mert a fűtésünk is egy kis időre leállt, egy picit megfáztam, és hát a készülésem közben végig úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy fogok tudni igével szolgálni. Hát mondtam, hogy majd azért az utolsó előtti napra hagyom, hogy jelzek majd nem, mert bíztam azért abban, hogy az Úr tud erőt majd adni ahhoz, hogy szolgáljak. És hát jó volt ebben is azt az igét megtapasztalni, amit az Úr elém hozott, ami a második korintusi levélben van megírva. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ért célhoz. Hát ebben úgy megnyugodtam, hogy akkor az Úr az én erőtlenségemen keresztül akar működni. És tényleg olyan jó volt megtapasztalni ebben az időszakban, hogy annak ellenére, hogy sok próba, krízis ért minket, jó volt az Úrban bízni. Jó volt az Úrra rábízni az életünket is, a szolgálatot is, a készülést. Mert jó megtapasztalni, hogy az Isten körülvesz minket a hétköznapokban, körülvesz minket a krízis helyzetekben is, és olyankor nagyon jó rábízni az életünket. Most ezután a bizonyságtétel után nézzük meg azt, hogy miről is szól a mai igény. Ábrahámról ugye tudjuk azt a Bibliából, hogy a hitembere volt. Tudjuk az Ószövetségből, de az Új Szövetségben is így hivatkozik rá a Biblia, hogy a hit embere volt. Ábrahámot kihívta Isten a megszokott hétköznapi életéből, megszólította őt, és megígérte neki, hogy rajta keresztül áldja meg az egész világot Isten, és Ábrahám pedig erre a szóra igen mondott, hit, engedelmeskedett, és elindult az Úrral. És mivel hitt az Úrnak, ezért azt is tudjuk, hogy igaznak fogadta őt el Isten. De nem azért, mert ő tökéletes lett volna. Hiszen tudjuk azt is, hogy többször próbált simlizni, egy feleségét a húgának mondta, vagy amikor az Isten megígérte neki azt, hogy gyermeket fog kapni, akkor belement egy ilyen pótmegoldásba, és kiskaput kihasználta. De tudjuk azt, hogy Ábrahám sem volt tökéletes. De az Isten mégis igaznak látta őt, mert hitt az ő ígéreteinek, mert rá tudott állni arra, amit az Isten mondott neki. És a 18. fejezetben, amiből olvastam az igét, abban az előtte levő szakaszban éppen egy hasonló helyzetet tapasztalunk meg, amikor felesége Sára kérdőjelezi meg az Istennek az ígéretét. pedig egy hihetetlen nagy dolog történik. Az Úr személyesen látogatja meg őket, és egy bensőséges kapcsolatba kerül velük. Elmondja Sárának, hogy fiút fog szülni, gyermeket fog szülni egy éven belül. És hát Sára ezt kétkedve fogadja, hiszen már idős korúak voltak mind a ketten. És amikor megtörténik ez a beszélgetés, ezután indul el Isten, hogy megvizsgálja Sodoma és Gomora vidékének az életét. Megvizsgálja az Úr az életüket, hogy ítéletet tartson felettük. És most érkeztünk el a mai témánkhoz, ítélj meg, ugye ez a mai Isten tiszteletünknek a témája. Látjuk ebben az ige szakaszban, hogy Isten ítéletet tart. Hogy Isten megítéli a mi életünket is. Sodoma és Gomora népének a bűne nagyon nagy volt. Biztosan sokan tudnak arról, hogy ezekben a városokban nagyon nagy mértéket öltött a szexuális perverzió. Én nem akarok erről sokat beszélni, nem ez lesz az ige hirdetésemnek az alaptémája, de erről is muszáj beszélnünk, hogyha ez a két városnak a neve feljön. A Prokristen volt egy alkalom, amikor szóba került ez a téma, és nekem nagyon tetszett, hogy az ige hirdető ezt röviden, tömören, biblikusan összefoglalta Isten álláspontját a Bibliából erre nézve. Isten egyértelműen beszél arról, hogy a homoszexualitás bűn. Erről beszél az Ószövetségben is több alkalommal, és az Újszövetségben is beszél erről. De azt is egyértelművé teszi ebben a helyzetben, hogy a bűnt utálja itt az Isten, és nem az embereket. Különbséget tesz az emberek között, és az embereket meg akarja szabadítani ebből a bűnből. Új életet akar nekik adni. Úgyhogy röviden azt lehet mondani, hogy Isten a homoszexualitás bűnét is elítéli, de azokat az embereket, akik ebben szenvednek, meg akarja szabadítani, hogy új életük, örök életük lehessen nekik is. De tudjuk azt is, hogy emellett még sok más bűne volt az itt lakó embereknek. Az Ezékiel 16-ban azt olvashatjuk, hogy ezek az emberek nagyon gőgösek voltak. A nagy jólétben tobzódtak, nem segítettek a rászorulókon, és folyton dőzsöltek. Azt hiszem, hogyha nem mondtam volna el, hogy most éppen Sodomáról és Gomoráról beszélek, és nem a Bibliából idézem, akkor nyugodtan behelyettesíthettük volna a saját korunkat. A ma élő ember jellemzője, hogy gőgös. Gőgös és csak magában bízik. Azt gondolja, hogy saját maga irányíthatja az életét. Azt gondolja, hogy minden az irányítása alatt van, és minden a kezében van. Aztán jön egy kis áramszünet, és nem tud mit kezdeni magával. És azt is látjuk, hogy a mai világnak az üzenete az, hogy ha jólét van, akkor minden rendben van. A politikusaink is, nagyon sok ember ezt mondja, hogy ha majd jólét lesz, hogyha a gazdaság jól teljesít, hogyha sok pénzünk lesz, akkor megoldódnak az életben a problémák. De ez nem igaz, testvéreim. Láthatjuk, hogy hol vezetett az, amikor nagy jólétben volt Sodoma és Gomora. Mert azt olvashatjuk, hogy bőséggel volt kenyerük, bőséggel volt mit enniük. És hol vezetett ez? Nem segítettek a rászorulókon. Semmibe vették a szegényeket, az árvákat, az özvegyeket. És mit látunk ma is? Közönösek lettünk egymás felé. A saját problémám fontos, addig fontos, amíg nekem kell, hogy segítsenek, de ha nekem kell nyújtanom a kezemet egy másik ember felé, az már nem érdekel, az az ő problémája. Tovább megyünk nyugodtan a rászorulók mellett, és közönösek lettünk az emberek felé. És aztán még azt olvassuk, hogy folyton dőzsöltek, hát igen, mi is azt hiszük, hogyha az élvezeteinknek éljük az életünket, hogyha minden kívánságunkat kielégíthetjük, akkor élünk tartalmas életet. Csak ennek a vége ítélet lett Sodoma és Gomora életére nézve, az ott lakó emberek életére nézve. És azt olvashatjuk még itt ebben a szakaszban, hogy szenvedtek. Szenvedtek miattuk. Sok ember panasza felszállt az Úrhoz. Igen, mert a bűnnek a következménye az mindig szenvedés. Szenvedés a saját életünkbe, de szenvedés a körülöttünk élőknek az életére nézve. Sokszor észre sem vesszük, de a bűneink miatt szenvednek körülöttünk. Hát hány családban szenvednek az alkoholizmus miatt? Vagy hány olyan párkapcsolat van, ahol az egyik fél szenved a másik hűtlensége miatt? Olyan sok családban vannak érezhető bűnök, amik megkeserítik az életet. És akkor még nem is beszéltünk olyan kevésbé látványos bűnökről, mint mondjuk az egoizmus. Szörnyű azt látni, amikor munkahelyeken, iskolákban vagy családokban egymás mellett egoista emberek élnek, és kénytelenek egymásnak a sértéseit, sérelmeit elszenvedni. Tele vagyunk terhekkel, tele vagyunk sebekkel, amit sokszor a saját és a körülöttünk élőknek a bűnei miatt szereztünk. De azt tudnunk kell, hogy Istenhez eljutnak a panaszok. A mi panaszaink is, de a miattunk mondott panaszok is. Ezt ebben az ige szakaszban is olvashattuk, hogy Istenhez eljutott a panasz. Isten ismeri a mi életünket, és tudja a tetteinket. Egyszer pedig eljön az az idő, amikor meg fogja ítélni a mi életünket is. A mai modern teológiában nem szeretünk erről nagyon beszélni, nem szeretünk erről hallani. Nem kell ijesztegetni az embereket ilyen ókori, ilyen középkori dolgokkal, mint a kárhozat, mint a pokol, vagy az ítélet. Nem kell senkit ijesztegetni, befolyásolni a döntésbe. És erről egy történet jut eszembe, amit én is úgy hallottam. Egy idős hívő bácsi, komoly megtért hívő bácsi egyszer csak bekerült egy idősek otthonába. És hát mit tehetett volna? Hát az életéből sugárzott az evangélium. Ezért az ottani nem hívő embereknek beszélt arról, hogy közel van a vég, jön az ítélet, és van szabadulás, van kegyelem. Meg lehet térni a bűnökből. És aztán oda ment hozzá az egyik alkalmazotta a szeretet otthonba, és letiltotta, leállította ezt a bácsikát, mondván, hogy mit kell itt ijesztegetni ezeket az idős embereket? Miért kell őket ijesztegetni? Van elég gondjuk amúgy is. Értitek, hogy egy szeretet otthonban, ott vannak az idős emberek, és beszél nekik az evangéliumról, hogy rendezhetik az életüket az Úr Jézusba, és letiltják. De hát persze ezt a bácsit nem lehetett letiltani, mert ő nem erre figyelt, hanem mondta tovább az evangéliumot az elveszetteknek. Igen, mert nem szeretünk az Isten ítéletével szembenézni. Szeretjük azt mondani, hogy Isten a szeretet, Isten kegyelmes, Isten elfogad minket úgy, ahogy vagyunk. És testvérek, ez igaz, de csak fél igazság. Mert tudnunk kell azt is, hogy Isten szent. Nem tűri meg a bűnt, sőt, utálja a bűnt. Isten törvénye alapján a bűn ítélet alatt van. Mégpedig tudjuk azt is, hogy a bűn következménye a halál. A testi halál is, de a lelki halál is, az Istentől elszakított állapot, az örök kárhozat is. A városok bűne megítélésre került. Isten megvizsgálja az életüket, és Isten ítéletet mond felettük. Testvérem, az Úr ma a te életedet is meg akarja vizsgálni. Mérlegre akarja tenni a cselekedeteidet. Kész vagy-e odaállni az Úr elé, úgy, ahogy vagy? Azt tudnod kell, hogy ma még nem a végső ítélet miatt hív az Úr. Ma még azt akarja, hogy meglássad az elveszett állapotodat, és így megmenekülhess a végső ítélettől. De még erre majd a végén vissza fogok térni erre az ítélet kérdésére. Most nézzük meg azt, hogy Ábrahám mit tesz ebben a helyzetben. Beszéltünk arról, hogy Ábrahám a hitembere volt. Olyan jó lenne, hogyha mi hívő emberek, akik már megtapasztalhattuk az elveszett voltunkat, és megtapasztalhattuk az Istennek a drága kegyelmét az Úr Jézusért, ami tudnánk tanulni Ábrahámtól. Itt azt látjuk, hogy Isten, amikor beavatja a tervébe, akkor Ábrahám megszólítja az Urat. Imádkozik. Egyrészt el kell mondanom, hogy valami csodálatos az, van valami csodálatos abban, ahogyan Isten beavatja a tervébe Ábrahámot. Ha közvetlenül elolvassuk az ezelőtt lévő verseket, akkor ott gondolkodik az Isten, hogy hát persze, hogy beavatom Ábrahámot, hiszen rajta keresztül fogom megáldani az egész világot. És valami csodálatos az, amikor hívő embereknek az Isten enged egy kis betekintést a tervébe. És persze, itt nem arról van szó, hogy akkor az egész jövőnket látnánk, vagy megmutatna mindent, de az Isten, amikor betekintést enged az ő tervébe, az valami csodálatos. Olyan jó rá csodálkozni arra, hogy az Isten mindenre gondol, és úgy egybe látja a dolgokat. És amikor Ábrahám megtudja, hogy mi vár Sodomára és Gomorára, akkor megszólítja az Urat. Elkezdődik egy imádság. Tanulhatnánk tőle, hiszen meghallja az ítéletet fölött, a város fölött, városok fölött. És biztos, hogy zavarhatta azért az, ami ott folyt. Biztos, hogy hallhatott arról, hogy élnek ezek az emberek. De olyan érdekes, hogy amikor meghallja, hogy ítélet alá kerül ez a két város, akkor nem nevet a markában. Na most jól elvesznek ezek a bűnös emberek. Végre. Végre kiderül az, hogy nekem volt igazam. Hogy én döntöttem jól, amikor az Istent követtem. És ezek a bűnösök meg jól elvesznek. Nem kezdi el azt az álságos szöveget, hogy oda megy mondjuk a lakókhoz. Na ugye én megmondtam, hogy most mi lesz veletek. És nem kezd fölényeskedni. Nem magas lóról beszél az emberekhez, hanem Istenhez fordul. Megszólítja az Urat, és imádkozik. A bűnös emberekért imádkozik. Könyörög azért, hogy megmenekülhessenek a bűnös emberek. Persze itt fontos azt is látunk, hogy Ábrahám jól tudta, hogy ott él Lót, Sodoma városában. És biztos, hogy ott volt benne a féltő szeretet a rokona, a családtagja iránt is. De a bűnös emberekért is esedezik. Jó lenne megtanulnunk ezt a mentő szeretetet nekünk hívő embereknek. Nem lenézni, nem kioktatni a bűnös embereket, hanem szeretettel, mentő szeretettel lenni feléjük. És talán jól ismerjük ezt az imádságot, talán hittanórán, vagy többször hallottuk már. Ábrahám 50 igaz emberrel kezdi az imádságot. 50 igaz emberrel, aztán ugye 45, utána már megint csökkenti a számot 40-re, azután már csak 30-at mond, de még itt sem áll meg, jön a 20, és aztán végül 10 igaz emberért kéri a kegyelmet. És van ebben az imádságban valami, ami nem hagy nyugodni minket egy kicsit, legalábbis én így éreztem. Azt éreztem, mintha Ábrahám nem lenne teljesen egyenes, így első olvasásra. Hát 50, 45, 40, így szépen megy le. Miért nem 10-zel kezdi? De nincs erről szó, hiszen Ábrahám mérhetetlen alázattal könyörög a bűnös városokért. Hiszen tudja, hogy az ítélet jogos, és ő nem volt benne biztos, hogy az Isten kegyelmet fog adni. Nem lehetett ebben biztos. Másrésztről tisztelettel szólítja meg az Urat, tudva azt, hogy ő a mindenható, teremtő Úr. És ami miatt ez az ige szakasz, rájöttem, hogy ami miatt nekem kevés, tehát értetetlennek tűnt elsőre, az az Isten válasza. Nem Ábrahámnak a kérdése, hanem hogy az Isten így válaszol rá. Hogy az Isten kegyelmet hirdet 50 igaz emberért az egész ott lévő népnek. És amikor Ábrahám szembesül azzal, hogy kegyelmet kaphatna a nép, akkor látja, hogy az emberi feltétel az nem adott. Akkor látja azt, hogy az emberi rész nincs rendben. Isten adná a kegyelmét, de az emberi rész nincsen rendben. És ezért kezdődik ez az alkú folyamat. Ezért könyörök tovább alázattal. Isten enged az ítéletből. Nem természetes dolog. Azt is mondhatnám, hogy érthetetlen ez a szeretet. Érthetetlen szeretet mutatkozik meg ebben a párbeszédben. És nem lehet nem észrevenni a párhuzamot az Úr Jézus Krisztus keresztjével. Ugyanis Jézusra mutat ez a történet is. Mert Isten továbbment az alkuban. Kiterjesztette mindenkire az ő kegyelmét. Ma nem csak Sodomáról és Gomoráról van szó, hanem minden emberről. És nem 10 igaz emberről, hanem egyről, Isten fiáról, az Úr Jézus Krisztusnak a véréről szól az alkú. Mikor arról beszéltem, hogy Isten meg akarja ítélni az életedet, mondtam, hogy még vissza fogunk térni erre, mert ez egy fontos dolog, fontos erről beszélni. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy kétféle ítélet van, de nem biztos, hogy ez pontosan jól adja vissza, amit gondolok. De az egyik az az, amikor Isten megítéli az életedet. Amikor az igényén keresztül közbeszól az életedbe, hogy megláthassd az elveszett állapotodat. Ez olyan, mint amikor egy sötét szobába felkapcsolják a villanyt. És tisztán látnak az emberek. Meglátják azt, hogy valójában milyen az életük. Ezt azért teszi meg az Isten, hogy meglásd az elveszett mi voltodat, és elfogadhassd az ő kegyelmét. A másik, az az utolsó ítélet. Amikor Isten mindenkit megítél, mondtuk a hitvallásunkban, az Úr Jézus visszajön ítélni élőket és holtakat. Ez az Úr Jézus visszajövetelekor fog megtörténni. Ott már nincs választás. Azt szerint fog az Isten dönteni az életedről, hogy itt a Földön elfogadtad-e a kegyelmet, amit az Úr Jézusban kínált neked. Isten ma meg akar vizsgálni téged. Rá akar mutatni a bűneidre, ami miatt ítélet alatt van az életed. De ez most még nem a végső ítélet. Ma nem azért akar megítélni téged, hogy elveszél, pont ellenkezőleg azért, hogy megmenekülj. Isten kegyelmet akar neked adni. Ez olyan, mint amikor valaki beteg, akkor először észre kell vennie azt, hogy beteg. Amíg ezt nem tudja, addig nem kezdi el orvosolni a problémát. Ha észreveszi azt, hogy beteg, akkor elmegy orvoshoz. Aztán ott meg kell mutatnia a kényes területeket, még lehet, hogy az orvos jól meg is nyomkodja, hogy itt fáj, ott fáj, mi fáj, hogy van. Rá tapint a gyenge területre, és aztán, ha szükséges, elvégzi a kellő beavatkozást. És hadd osszak meg veletek egy személyes példát, ami picit sánt itt, de azt hiszem, hogy ide vág. Egyszer egy gyülekezeti kiránduláson voltunk Érden, és ott nagyon elkezdett fájni a fogam. Nagyon kellemetlen volt, mert végig szenvedtem az egész gyülekezeti kirándulást. Mondanom csak el, hogy nagyon jó kirándulás volt amúgy ezt leszámítva. És elkezdett nagyon fájni a fogam, gyorsan bevettem rengeteg fájdalomcsillapítót, de nem használt. És igen, így működik a mi életünkben is, hogy a bűneink elkezdenek fájni. Azt érezzük, hogy az életünkben valami nincs rendben. Valami nincs a helyén. És lehet, hogy ezt amikor tapasztaljuk, akkor ezért nem vagyunk hálásak, de ez egy jelzőrendszer, ugyanúgy, mint a fájdalom jelzi, hogy valami nincs rendben. És lehet, hogy sokan azt tesszük, mint amit én is, hogy gyorsan bekapkodunk valami fájdalomcsillapítót, megpróbáljuk csillapítani a fájdalmat, mi magunk megpróbáljuk megoldani a bűneinknek a következményét, szépen arrébb tenni, eltenni, elnyomni, nem beszélni róla, vagy azt mondani, hogy ez nem is olyan nagy probléma. De hát a fájdalom nem szűn meg, a fájt a fogam tovább, sőt egyre jobban, úgyhogy úgy voltam vele, hogy muszáj elmenni egy orvoshoz. De hát nem otthon voltam, nem a saját orvosomhoz, mert elmentem egy idegen orvoshoz. Hát az idegen orvos megvizsgált, És azt mondta, hogy ki kell húzni a fogam. Hát, mondom, ez nem jó hír, de nem bíztam benne. Mert nekem volt otthon egy fogorvosom, akiben bíztam. És azt mondtam, hogy én nélküle nem teszek semmit, úgyhogy nem engedtem meg, hogy kihúzza a fogamat. Utólag kiderült, jó döntés volt. És igen, van, hogy a lelki problémáinkkal olyan mélyre kerülünk már, hogy elmegyünk mindenféle orvosokhoz, a világ is kínál megoldási lehetőségeket. De végül aztán mind oda jut, mint ez a fogorvos is, hogy húzzuk ki, dobjuk ki, ne oldjuk meg problémát, hanem vessünk véget neki. És aztán, amikor hazakerültem az orvosomhoz, ő megnézte, megtalálta azt a gócpontot, ami be volt gyulladva, ami a fájdalmat okozta, rátapintott, meglátta azt, hogy itt van a probléma, és hát igen, sebészeti beavatkozást kellett elvégezni, tehát nem esetelném a dolgokat, de ki kellett tisztítani. Ki kellett tisztítani. És ahogy kitisztította, helyre került a fogam. Elmúlt a fájdalom is. Persze maga a kis műtét azért az kellemetlen volt, az fájdalmas volt, de utána tudtam arra használni a fogamat, amire kell, hogy egyek vele. És meggyógyult a probléma. És igen, amikor oda kerülünk a jó orvoshoz, akkor ő rámutat a mi gyenge pontunkra. Megmutatja azt, hogy mitől fáj a mi életünk. Megmutatja a bűneinket. És hogyha mi kinyitjuk neki az életünket, megvalljuk a bűneinket, az nem egy kellemes dolog. Nem kellemes dolog azzal találkozni, hogy elveszett ember vagyok, hogy bűnös ember vagyok. De olyan jó rábízni magunkat az Úr Jézusra, elfogadni az ő kegyelmét, és akkor helyre tudja tenni az életünket. Akkor az életünk a helyére kerül, és betölthetjük azt a funkciónkat, amire Isten teremtett minket. Isten nem azért akarja megítélni az életedet, hogy kárhozatra kerülj, hanem azért, hogy a helyére kerüljön az életed. Hogy kapjál egy új életet, egy olyan életet, ami örökké való az Úr Jézus Krisztussal együtt. Amíg nem látjuk, nem látod meg azt, hogy bűnös ember vagy, addig nem ér semmit számodra a kegyelem. Most nem olyan régen a cseheknél a köztársasági elnök 6000 embernek adott kegyelmet. Nagy visszhangot is kapott. 6000 embernek adott elnöki kegyelmet. És ha valaki otthon ült a tévé előtt, és hallotta ezt a hírt, otthon a kényelmes kis nappaliába, akkor ez neki igazából semmit nem jelentett. Lehet, hogy valamilyen érzelmi reakciót kiváltott belőle, hogy hát ezeket a bűnöseket most kiengedték ide nekünk, ezt a 6000 embert. Biztos jó lesz. Elnézést. De nem jelentett számára túl nagy örömöt ez a hír. De azoknak az embereknek, akik benn ültek a börtönbe, és ott hallották ezt a hírt, ez egy új életet jelentett. Azok az emberek, akik ott benn ültek a börtönbe, és hallották, hogy a köztársasági elnök kegyelmet ad, azoknak ez mindennél fontosabb volt. És igen, minden példa sándít, nyilván ez is sándít egy kicsit, de itt a lényeg az, hogy akkor lesz számodra értékes a kegyelem, hogyha meglátod a saját elveszett állapotodat. És ez nem attól függ, hogy hiszel-e az Istenben, nem attól függ, hogy ítélet lesz az életed fölött, hogy ezt elhiszed, vagy nem. Az Isten ezt kijelenti, hogy meg lesz az ítélet akkor is, hogyha valaki hiszed be, akkor is, hogyha nem. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik. Az Isten az utolsó ítéletben mindenkinek az életét meg fogja ítélni. De van egy örömhír, amiről már többször beszéltem, és az örömhír maga az evangélium. Hogy Isten nem állt meg az alkuban. De ebben az alkuban nem volt elég az, hogy legyen egy igaz ember. Mert itt az Úr Jézus Krisztusnak meg kellett halni a bűnökért. El kellett vállalnia a bűneidnek a büntetését. Testileg és lelkileg is. Igen, a te bűneidnek a büntetését is az Úr Jézus vállalta. Hogy miért tette ezt? Azért, mert nagyon szeret. Nagyon szeret, és nem akarja, hogy elveszél. A kérdés az az, hogy te mit válaszolsz erre a szeretetre. Mert láthatjuk azt, hogy Isten húsvétkor, nagypénteken sokkal tovább ment el, mint ebben a történetben. Kegyelmét kiterjesztette az egész világra, az Úr Jézus Krisztus véréért. De emellett tudjuk azt is, hogy mi lett ennek a történetnek a vége. Tudjuk azt, hogy nem talált 10 igaz embert Isten. És a két város ítélet alá került. De azt is tudjuk, hogy Lót megmenekült, mert hallgatott az Isten hívására. Te hallgatsz-e az Isten hívására? A kegyelmi idő ma még tart. Ez azt jelenti, hogy ma még elfogadhatod bűneidre a bocsánatot. Isten kegyelméből kaphatsz egy új életet, örök életet Jézusért. Az egyik kedves énekünknek a refrénje mondja, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Olyan jó lenne, hogyha engednénk az Istennek, hogy megítélje az életünket, és utána pedig elfogadnánk az Úr Jézus drága vérén szerzett kegyelmet. Akkor helyére kerülhetne az életünk, és tudnánk úgy egymásért élni, úgy szolgálni, mint ebben a történetben Ábrahám. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, olyan értetetlen az, hogy te ilyen nagy szeretettel és kegyelemmel fordulsz felénk. Köszönöm Istenem azt, hogy te azért akarod megítélni a mi életünket, hogy megmeneküljünk. Köszönöm Uram ezt az óriási szeretetet, amit az Úr Jézus Krisztusban mutattál meg. És könyörgök azért, hogy minél többen megérthessük a saját életünkre nézve. Olyan jó lenne, Uram, hogyha elfogadhatnánk mindnyájan a te drága kegyelmedet, és betölthetnénk azt a szerepünket, amire te használni akarsz minket. Olyan jó lenne, hogyha te akaratod szerint élhetnénk az életünket. Kérlek, Uram, hogy te áld meg a mai napunkat, te légy velünk a húsvétra való készülésben is, és te készítsd a mi szívünket, Uram, hogy valóban te szerinted tudjunk élni. Amen.
Testvérek, hirdetem, hogy következő vasárnapunkon szokott időben, szokott rendnek is lehet már mondani, mert hogy újra Pálhegyi Feri bácsi lesz az ige hirdető, illetve előadója a vasárnapunknak. Tehát szokott időben mindenkit szeretettel várunk és hívunk. Ezen a hétvégén ilyen kis lapokat még lehet az istentisztelet végén kérni, és ezekkel a lapokkal hívogatni másokat, hogy a szombati alkalomra, ami nem 15 órakor kezdődik, hanem 14 órakor, Pálhegyi Feri bácsinak az előadása lesz, a hűtlenség ellenszere, és egy filmvetítés is lesz ebben, utána pedig a válás és az újraházasodás témája a vasárnapi Isten tisztelet keretében. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra, és kérem a testvéreket, hogy hívogassanak másokat is. Vége van a Prochis sorozatnak. Máté is említette, hogy volt sok megtapasztalásunk a Prochis-tel kapcsolatban. Sok öröm, meg sok új megtapasztalás is. Mindenesetre jó volt azt is látni, hogy amikor az élő eleven és közvetlen beszélgetés és igehirdetés folyik, az az igazán gyülekezetnek való, és az igazán konzerv dolgok azok nehezebben nem észhetők, és nem adják azt az örömöt, amikor az ember az eleven hangokat hallja, és alapvetően még kommunikációra is van lehetőség, bár a mi Isten tiszteleteinken csak nagyon ritkán szoktak közbe szólni, a testvérünk közbe kérdezni, de örökszállása néha az előfordul. Egy-egy kérdés, hogy megfogva rögtön meg is kérdezik, akkor hogy gondolta ezt? És egyébként ez a jó, mert alapvetően arról beszélünk az Isten tiszteleteken, hogy Isten itt van közöttünk, és az Isten szeretne nekünk üzenni, és ha az ember nem érti Istent tisztán, akkor jó visszakérdezni, akkor hogyan is akart ez elhangzani. Tehát ez a sorozat sok tanulsággal véget ért. Sok tanulság volt az elmúlt hetünkben is. Máté, hogy említette ezt a zord időjárást, sokan sokféle tapasztalás, megtapasztalásra juthattunk. Valóban azt kell látnunk, hogy kiszolgáltatottak vagyunk. Azt hiszük, hogy uraljuk a természetet, meg a környezetünket, és rendbe tudjuk tenni azt, ami körülöttünk van, és kiderül, hogy jön egy kis szél, meg egy kis hónos eső, meg egy kis hó, aztán mindaz, ami egyébként addig úgy tűnt, hogy uralt terület, az semmivé válik. Televízióban volt egy híradás, amikor talán egy osztrák férfi mondta ezt, hogy felháborító. Mi háborít az, hogy fúj a szél, meg havat fúj. Mi ebben a felháborít? Tehát ez a normális, hogyha hideg van, esik a hó, akkor a szél összefújja. Csak ő arra gondolt, hogy ha elindult, akkor azon az úton szeretne végigmenni, és nem normális, hogyha nem tud végigmenni rajta. És bizony sokszor szembesülünk ezzel, hogy nem tudjuk megtenni azt, amit egyébként elterveztünk, mert nem uraljuk a környezetünket. De ahogy Máté is mondta, sok jó megtapasztalás is jöhet ebből, amikor az ember összehúzódik a hidegben, meg a csendben, meg rádöbben erre, hogy valóban tényleg, hogy vagyunk mi berendezkedve erre a világra. És mi lenne akkor, hogyha hosszabb ideig nem lenne áramunk, vagy hosszabb ideig nem lenne gázszolgáltatás, vagy vízszolgáltatás, akkor mi lenne velünk. No hát, ilyen örömökkel is szolgált ez a hétvége, de hát azért hála az Úrnak, senki sem pusztult bele velem, és nem hallottam, hogy itt a környéken meghalt volna valaki ebben az időjárásban. Kicsit megszenvedtük, kicsit izgultunk, ahogy a viatorbányákat is vártuk haza. Megfordult a fejemben, hogy hogyan kell majd mentést küldeni, értük, hogy valahogy áthozzuk a nehéz helyzeten, de Isten meg segítette azzal a bölcsességgel őket, hogy ha itt le van zárva és nem engednek, akkor merre van még út, merre nyitott az Úr egy újabb utat. Örülök neki, hogy sokan ott tudtatok lenni férfi héten, és hogy végignéztem, fiatal emberek mentek, és erőtől duzzadó emberek jöttek haza Istentől felhatalmazva és megerősítve. Tehát ez óriási dolog Isten országának, és természetesen a gyülekezetünknek is. De hát jönnek a következő alkalmak és lehetőségek, mint ahogy mondtam, ez a hétvége itt nálunk, meg természetesen a női hetek és a Biblia tanulmányozó hét, meg hát az Eke csendes nap április 13-án, meg aztán lesz a kerületi missziói napunk is május 11-én, és utána meg Gergőjéknek a esküvője, házasságkötése, házassági áldása is, és aztán még Janekék is hozzák a gyereket keresztelni pünkösdre, úgyhogy sok olyan alkalom van itt előttünk, ami az Isten áldásának forrása lehet, és nagy hétről, meg húsvétről még nem is beszéltem. Készüljünk valóban úgy, ahogy Máté is az igehirdetésben mondta, hogy ezekre az alkalmakra fölkészült szívvel érkezhessünk, hogy megértsük az Istennek a magasságát, mélységét, az ő titkait, átélhessük mindazt, ami az ő tőle jön, és az ő ajándéka kíván lenni az életünkben. Tehát ezek az alkalmak vannak előttünk, hordozzuk imádságban ezeket az alkalmakat, és természetesen egymást is. Most éppen az áramszolgáltatás problematikája miatt nincs hírlevél, ugye? Bajka miatt? Hát nem sikerült az áramat ilyen értelemben pótolni, nincs hírlevelünk, de ettől függetlenül az elmúlt heti hírlevél hátulján lévő imádságlista aktuális, és hordozzuk imádságban azokat, akik azon a listán vannak, és előttünk vannak, mint rászorulók, mint Isten kegyelmére, szeretetére, hordozására szorult emberek. Így adjuk hálát az Úrnak, hogy túléltük azt, ami nehéznek indult, és most, hogy ránézek Eslire, ő is megjárta a Felvidéket, Kassát, és visszaérkezett. Még nem kérdeztem tőle, hogy arra milyen időjárás volt, de nyilván nincs olyan túl messze, hogy különbözött volna sokban a miénktől, de mindenki hazaért, és itt együtt vagyunk, és ez óriási dolog. Isten megőrzött bennünket. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk, illetve a befejező oltári szolgálat előtt énekeljük el 256-os számú énekünk első versét a záró oltári szolgálatra készülve. Együnk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, mindenek teremtője és gondviselője, könyörülj rajtunk Jézus Krisztusért, akit értünk feláldoztál és közben járunk átettél. Köszönjük, Urunk, hogy így Ábrahám életén keresztül is átélhettük ezt a közbenjárást, hogy miképpen buzdította föl a te gyermekeid szívét azért arra, hogy a nyomorúságban, kározatban lévőket eléd állítsák, megláthassák elveszett voltukat és a te kegyelmedet is. Így köszönjük, Urunk, hogy vannak Ábrahámok, akik közben járó imádsággal rokonokat, családokat menthettek meg, add meg, hogy mi is ilyen Ábrahámokká lehessünk, akik hordozni tudják a környezetüknek a terhét, közben járó imádsággal, hálaadással, könyörgéssel állhatnak előtted. Köszönjük, Urunk, hogy mi fiadban, az Úr Jézus Krisztusban találhattuk meg ezt a közbenjárót, és mi fordulhatunk hozzá. Add meg, hogy ő lehessen életünknek a középpontja, ő lehessen az életünknek az értelme, belőle fakadjon az életünk, és ő felé mutasson. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a mai vasárnapon is az igéd megszólalhatott, és sokan hajthattak fejet, térdette előtted, várva a te üzenetedet, várva azt, hogy megigazítsd az életüket, és tovább vidd azon az úton, amelyet nékik kijelöltél. Olyan hálás a szívem, Uram, hogy így adhatunk hálát azért, hogy itt ebben a gyülekezetben is, meg szerte a világon, sok evangélikus közösségben és más felekezetekben is a te dicsőségedre, a te tiszteletedre jöhetünk össze. Áld meg ezeket a vasárnapi együttléteket, áld meg ezeket az Isten tiszteleti formákat, és add meg, hogy ott Németországban is, ahogy beszámoltak róla Mittyáék, Juditék, hogy fontos legyen számukra az Isten napjának, az Úr napjának a megszentelése, hogy együtt lehessenek és vágyjanak arra, hogy ebben a dicsőítő közösségben valóban megtapasztalhassák az Úr jelenlétét. Ne hagyd, Uram, elveszni a nyugati kereszténységet, küldj ébresztő küldötteket, lelkipásztorokat, laikusokat, add meg, hogy megújuljon az, ami megkeményedett, megkövesedett, ami ellelkietlenedett. Hálás a szívünk, Urunk, hogy van még keret, és ebben a keretben sok minden megújulhat és megvalósulhat. Add szent lelkedet, küld szent lelkedet, Uram, hogy embereket ébreszten, és a hívők a te szeretetedből fakadó szeretettel közelíthessenek azok felé, akik nyomorúságban vannak. És így köszönjük néked, Urunk, hogy egy test tagjaiként szolgálhatunk, és te vagy a fő, te vagy az, aki irányítod, és aki meg tudod áldani ezt a szolgálatot. Áldassék a neved, Urunk, azért, hogy a Torbágyon is működhet a te szolgálatod, hogy mindig vannak szolgálattevők, szólhat az igéd, emberek újulhatnak meg,
igéd célba érhet, és emberi életek formálódnak az élő és ható ige kapcsán, nyomán. Köszönjük, Urunk, hogy vannak, akik vállalják ezt a szolgálatot, és idejüket, energiájukat, pénzüket is arra szánják, hogy a Te országod épülhessen. Köszönjük, Urunk, hogy a Te csodálatos világodat látva mindig elszörnyülködhetünk a piciny voltunkon, és föl megremeket a szívünk abban, hogy milyen hatalmas vagy Te, Urunk, hogy ilyen világot alkottál. Köszönjük, Urunk, hogy a gyengeségünk ezen a héten is megmutatkozhatott, és feléd fordulhattunk, kegyelemért nálad találhattunk vigasztalást, meg reménységet. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a világnak az Ura Te vagy, és Te teremtetted, Te tartod fönn, Te áldod meg, Te szenteled meg. Add meg, hogy akik ebben a munkában, szolgálatban ott vannak a Te akaratodban, azok a Te áldásodat hordozzák is. Köszönjük, Urunk, hogy sokan voltak ebben a zord időjárásban is, akik meglátták a másik szükségét, és segítségre siettek. Köszönjük, Urunk, hogy sokakat indíthattál Te is. Sokak szívében ott lehetett a Te szereteted, akik mások felé is kiáradt. Fordítsd vissza rájuk, Urunk, a Te áldásodat. Köszönjük azokat, akik emberek lehettek ebben a zord világban, és segítségére lehettek a nyomorultaknak. Így áld meg bennünket, Urunk, amikor élethelyzeteinkkel, nehézségeinkkel állunk Te eléd, így áld meg a házasságunkat, gyereknevelésünket, anyagi szükségletünket is, Te légy azokkal, akiknek nincs fedél a fejük felett, add meg, hogy megtalálhassák az életük megoldását, add meg, hogy segítségükre lehessünk ebben, küld a Te szolgáidat feléjük, hogy megoldást nyerhessenek. Köszönjük, Urunk, hogy előtted van egész életünk, minden bűnével, elesettségével, picénységével, törékenységével. Tudjuk, hogy Te vagy az, aki meg tudod erősíteni ezt. Köszönjük, Urunk, hogy valóban a Te erőd, ami erőtlenség útján ér el céljához, és ez a kegyelem, amely azért jön, hogy ne legyen nekünk dicsekedésünk mással, csak a Te kereszteddel, a Te kegyelmeddel. Köszönjük, Urunk, hogy így akarsz végigvezetni földi életünk útján, hogy eljussunk a mennyei elhívásodra, Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, tegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.